Üdvözlünk, ma Párizsba utazunk, de nem a szokásos módon. A forrásaink segítségével belemerülünk a város lenyűgöző irodalmi életébe.
Így van. Megnézzük, hogy is lett Párizs az írók, költők, gondolkodók központja.
Felfedezzük a kulcsfontosságú korszakokat, helyszíneket, na és persze azokat az embereket, akik formálták ezt a világot. Szóval egy igazi időutazás lesz a párizsi irodalmi történelembe. Készen állsz?
Abszolút. Párizs, tudott, több mint egy város, szinte, hát egy önálló szereplő az irodalom nagy történetében. Próbáljuk meg végigkövetni ezt a szellemi lüktetést, ahogy a források kirajzolják nekünk.
Oké, vágjunk is bele. Hova visznek minket a gyökerek? A középkorba, igaz?
Pontosan. A 12. század a párizsi egyetem, ami sokáig az egyetlen volt Észak-Franciaországban. Már akkor egy komoly intellektuális központ volt.
És ami szintén fontos, a párizsi dialektus. Hát, elkezdett elfogadottá válni az udvarban is. Ez megalapozta a későbbi nyelvi egységet, nem?
Dehogy nem. Aztán ugorjunk egy nagyot a 16.-17. századba. Humanizmus központosításkora. Párizs kulturális súlya, hát egyre csak nőtt.
És akkor jön Richelieu.
Így van. Richelieu bíboros, 1635, Académie française. Óriási lépés volt. Nem csak a nyelv szabályozása miatt.
Hanem
mert a kulturális tekintét is Párizsban összpontosította. Hosszú időre meghatározta, hogy kiszámít, úgymond, hivatalos írónak.
Értem. És ekkoriban jelentek meg a híres párizsi szalonok is, ugye? Ezek a korabeli, hát véleményformáló helyek.
Pontosan. Bár Versailles 14. Lajos udvara azért egy időre kicsit elhomályosította őket. De az alapok már megvoltak. Gondolj csak az 1680-ban alapított Comédie Française-re. Ma is működik.
Lenyűgöző. Na és akkor a 18. század. A felvilágosodás, a szalonok aranykora.
Igen. Madame d'Alembert szalonja. Montesquieu, Marivaux, vagy Fontenelle az Abbé Prévost.
És persze Voltaire. A források egyenesen par excellence párizsi írónak nevezik. Az a könnyed, szellemes stílus.
Tökéletesen passzolt a korabeli párizsi levegőhöz, igen. De ott az érdekes ellenbont, Jean-Jacques Rousseau.
Ja, igen, ő teljesen más volt.
Hát ő kimondottan menekült a városból. Úgy írta le, Ville de bruit, de fumée et de boue.
A zaj, füst és sár városa. Kemény.
Nagyon. Ez a nyers őszintesség szemben állt a szalonok csiszoltságával. És bár évtizedekkel később íródott a 19. században, de Zola Le Ventre de Paris, a Párizs gyomra, talán pont ezt a nyers, lüktető valóságot ragadta meg. A város másik arcát.
Térjünk is rá a 19. századra. A forradalom utáni idők. Gondolom, óriási változásokat hoztak az irodalomban is.
Hát, hogy ne. Az irodalom témái az olvasótábor. Mindenki szélesedett. Mondhatni, demokratizálódott. És Párizs szinte főszereplővé vált.
Maga a város lett a téma.
Pontosan. Ebben a században Párizs maga a regény. Gondolj csak Balzac emberi színjátékára. Vagy Victor Hugo és a nyomorultak.
Persze.
A város sűrű társadalmi szövete, a fény és az árnyék, a gazdagság és a nyomor, ezek adják a hátteret, sőt, gyakran a cselekmény motorját. Az irodalom itt már nem csak szórakoztat, hanem hát erősen reagál a politikai és szociális feszültségekre. A város átalakulására is.
Lenyűgöző ez a folyamat. Aztán a 20. század eleje. Még konkrétabb helyszínekhez kötjük az irodalmi életet, nem? A források is kiemelnek párat.
Igen, ott van például Montparnasse. A bohémség a nemzetközi avantgárd olvasztó tégeje. Max Jacob, Léon Paul Fargu és rengeteg külföldi művész.
És a Palais Royal környéke? Cocteau, Colette.
Atatlanná a Morta kreditben. És persze Montmartre, Marcel Aimé világa.
És a 20-as évek. Az a hihetetlen nemzetközi pesgés.
Ó, igen. Írók egész generációja jött Párizsba a világ minden tájáról. Inspirációért, szabadságért, vagy épp menedékért.
Hemingway, Miller, Anaïs Nin.
D.H. Lawrence, James Joyce. Párizs ekkoriban a modernizmus műhelye volt. És ez a vonzerő részben pont azokon a helyeken összpontosult, mint a híres Closerie des Lilas kávéház Montparnasse-en.
Az elveszett nemzedék ikonikus helye. Miért pont ezek a kávéházak? Mi volt a titkuk? több volt ez, mint egy jó kávé, igaz?
Sokkal több. Ezek a helyek, hát közösségi terek voltak. Eszmecsere, kapcsolatépítés, viták. Különböző művészeti ágak képviselői találkozhattak.
És gondolom nem voltak drágák.
Pontosan. Olcsók voltak, és órákig lehetett ülni egyetlen fogyasztás mellett. Ideális volt a szűkös anyagiakkal rendelkező művészeknek.
Értem. Aztán jött az idei világháború, és utána megint átrendeződött a térkép.
Így van. Saint-Germain-de-Prez lett az új epicentrum.
Sartre, Simone de Beauvoir korszaka.
Boris Vian, Jacques Prévert. És itt válik igazán látványossá az irodalmi élet földrajzi vándorlása Párizson belül, amit a forrásaid is szépen felvázolna.
Félleg, indultunk a Quartier Latin egyetemi közegéből.
Aztán jöttek a Marei negyed szalonjai.
Övül Montparnasse kávéházai, mint a Closerie de Lille.
Majd végül Saint-Germain-de-Prez, az egzisztencialista légkörrel.
Érdekes ez a vándorlás. Mondanak valamit a források arról, hogy mi okozhatta ezeket a váltásokat? Miért pont oda mentek?
Hát, közvetlenül talán nem részletezik az okokat, de a mintázatból azért kirajzolódik valami. Gyakran társadalmi, politikai változások, városfejlesztések, gondolj csak Haussmann átalakításaira a 19. században, vagy egyszerűen csak egy-egy karizmatikus csoport, egy hely vonzereje indította el a mozgást.
Aha.
Ahogy egy negyed túl népszerűvé, esetleg drágává vált, a művészek kerestek egy újat, egy helyet, ahol szabadabban alkothattak, élhettek.
Összefoglalva tehát egy rendkívül dinamikus képet kapunk Párizsról. Egy folyton alakuló irodalmi központ, amit nagy intézmények, intim szalonok, forradalmak és persze felejthetetlen írók formáltak. Lenyűgöző követni, ahogy ezek a központok szinte, hát élőlényként vándoroltak a városon belül.
Pontosan.
És ma szinte lépten nyomon emléktáblákba botlasz, itt lakott ez, ott alkotott az.
És ez el is vezet minket egy izgalmas záró gondolathoz, nem? Ha az irodalmi élet központjai ennyit változtak az évszázadok során Párizs fizikai terében,
akkor hol és hogyan alakul ki a következő?
Pontosan. Vajon hol lesz a következő szellemi forrópont? Milyen erők formálják ezt a jövőben? Lehet, hogy már nem is földrajzi helyekről beszélünk majd.
Hanem digitális közösségekről például?
Akár. Vagy új városrészek, globális kulturális áramlatok jelölik ki az irányt? Hogyan tud egy ilyen gazdag múltú város ma is inspirálni? Mi lesz Párizs irodalmi történetének következő fejezete?
Ezen tényleg érdemes elgondolkodni. Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen az utazáson.